Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a stúdióban dr. Téglás Pétert, állandó segítőnket, könyv- és filmajánló rovatunk vezetőjét. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Nehéz és súlyos történet, amit hoztál. Mi lesz a mai menü?
Hát ez valóban rendkívül nehéz és súlyos történet. Egy közelmúltbeli élményem miatt választottam ezt a témát. A Tutajosok című francia-magyar filmprodukcióról van szó, amelyet 1989-ben forgattak és mutattak be. Elek Judit nevezetű magyar rendező, nagyon nagy név egyébként a magyar filmtörténetben, 82 éves hölgy, aki hát csodálatos egészségnek és szellemi frissességnek örvend, és ez a film 1989 óta rendre felbukkan, olyan nagyon jól rendezték meg, olyan nagyon-nagyon jól sikerült, hogy az úgynevezett Tiszaeszlári pernek a mai napig az egyik legfontosabb filmbéli dokumentuma.
Akkor el is árultuk, hogy Blutmann László a rejtélyes Tiszaalpári per a könyv, amelyről ma beszélni fogsz, amelynek filmadaptációja a Tutajosok, mint hallottuk a közelmúltból.
Na most azért a helyzet ennél sokkal bonyolultabb. Tudnilik, ugye ez a per a 19. század végén 1882-ben és 83-ban zajlott. Nagyon röviden. Miről van szó? Solymosi Eszter, szerencsétlen 14 éves cselédlány 1882. április 1-én gazdasszonyánál részt vett a tavaszi nagytakarításban. Közben a gazdasszony észrevette, hogy a ház külső festéséhez szükséges rézgálic és koronfesték elfogyott, és arra utasította a cselédlányt, hogy ballagjon be szépen Tiszaeszlál alsó részéről az ófaluba és az ott lévő kereskedőtől, azért kereskedőtől, mert ugye szombat lévén a zsidó szatócsboltok zárva voltak, menjen el és hozzon festéket, hogy be tudják a munkálatokat fejezni. Solymosi Eszter elindult, útközben még a szomszédok is adtak neki pénzt és megbízást, hogy számukra is hozzon festéket. Solymosi Eszter bizonyítható módon megjelent a szatócsnál, megvásárolta a festéket, elindult vissza, viszont nem érkezett meg a gazdasszonyához, és örökre eltűnt. A mai napig nem tudjuk, hogy mi történt Solymosi Eszterrel.
Zsidó lányról van szó?
Keresztény lányról van szó. Senki nem tulajdonított ennek jelentőséget, hát azért valljuk meg, egy 14 éves, nagyon szegény sorsú cselédlánynak az eltűnése abban az időben, hát azért olyan nagy szenzációnak nem számított. De érdekes módon a falu jelentős zsidó populációjában mindenféle szóbeszédek kezdtek terjedni, és a zsidók elkezdték hangoztatni, hogy mi ránk, aztán nehogy ránk fogják ám, hogy mi veszélytettük el ezt a szerencsétlen Solymosi Esztert, és ez egy végtelenül szerencsétlen mendemonda volt, mert senkinek nem jutott eszébe, hogy a zsidókat vádolja azzal, hogy elveszélytették, és miért veszélytették volna el ezt a szerencsétlen magyar keresztény cselédlányt, viszont a szóbeszéd terjedt, és ahogy ez már lenni szokott, az egész országban eluralkodott, abban az időben egyébként a politikai antiszemitizmus kezdett kibontakozni, ennek számos oka volt, ugye a hatalmas migráció, hogy rátérjünk erre, egyebek mellett a hatalmas migráció, hisz Galíciában, Galíciának az Oroszországhoz tartozó részében borzalmas pogromok zajlottak, és azok a szerencsétlen emberek Magyarország, az osztrák-magyar monarchia irányába is menekültek, hát más irányba is menekültek. Természetesen ezek zsidók voltak, és hát tulajdonképpen ez az az időszak, amikor megkezdődik Palesztina történetének az a része, amikor a jelentéktelen zsidó lakosság fölszaporodik, mert hát ugye kénytelenek menekülni Beszarábiából, kénytelenek menekülni Galíciából, mert az orosz hatóságok nem akadályozzák meg a pogromokat, de hát Magyarországra is nagyon nagy számba érkeznek, és kérem szépen, a migráció ugye függetlenül attól, hogy vannak-e uszítók, akik még jobban ijeszgetik a népet, ugye mindig kelt egyfajta izgalmat, mert ugye mások, más az öltözködésük, más a vallásuk, mások a szokásaik, és mindig kelt egyfajta izgalmat, egyfajta félelmet, hogy hát ezek az emberek ugyan vajon mit akarhatnak itt. Tiszaeszláron is, és Magyarország északi részén is hasonló folyamatok zajlottak abban az időben.
Innen fogjuk folytatni. Dr. Téglás Péter mesél nekünk a Rejtélyes Tiszaeszlári per című könyvről, illetve magáról az eseményről, Blutmann László könyvéről mesélt, illetve ne felejtsük, egy nem túl régi film is ebben foglalkozott, a Tutajosok, aki esetleg könyvet kevesebbet olvas, így is megnézheti a történetet és az adaptációját.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Dr. Téglás Péterrel beszélgetünk tovább a Rejtélyes Tiszaeszlári per című könyvről, illetve egy film is kapcsolódik ehhez, a Tutajosok. Mi történik?
Hát az történik, hogy ez az az időszak, amikor a modern magyar állam a kiegyezés után kezd kiépülni. Elválasztják egymástól a közigazgatást és az igazságszolgáltatást, megszületik a bírói hatalomról szóló törvény. 1871. 33. törvénycikk a királyi ügyészségről szóló törvény. De nagyon sok törvény, ami kellene ahhoz, hogy az állam modern módon működjön, még ebben az időben nem születik meg. A tiszaeszlári események és ez a féle országos, mondhatom, hisztéria olyan állapotban éri a magyar államot, amikor még Isten igazából nincs fölkészülve az igazságszolgáltatása, hogy ezeket a jelenségeket kezelje. Nincs büntető eljárásról szóló törvény, a büntető perrendtartásról szóló törvény, csak 1896-ban születik meg. Tehát magyarul nincs igazán megfelelő törvényi háttere annak, hogy rögtön a kezdetek kezdetén tudja mondani azt, mondjuk egy királyi ügyészség, hogy ez az egész dolog úgy hülyeség, ahogy van, és ebből természetesen nem indítunk büntetőeljárást, sajnálatos módon megindul az úgynevezett előnyomozás, majd nyomozás, és ez a buta szóbeszéd, amely egyértelműen a tiszaeszlári zsidó közösség felelőssége, hogy ilyen butaságokat beszéltek össze-vissza, ez a buta szóbeszéd, ez tényleg egy valósággá lesz, egy önbeteljesítő jóslattá lesz, és a zsidókat letartóztatják, és ami a legtragikusabb, hogy a család, aki a zsinagógát kezeli, a Sarf család egyik gyermeke, 14 éves gyermek egyszer csak előáll egy olyan történettel, egyébként nagyon gyanús körülmények között előáll egy olyan történettel, hogy ő a kulcslukon keresztül, a zsinagóga ajtaján lévő kulcslukon keresztül látta, amint az egyik sakter lefogja Solymosi Esztert, egy késsel átvágja a nyakát, és egy edénybe fölfogja a vérét. Hát eddig ő látta, utána már nem tudja, hogy mi történt. Tehát a nyomozás ennek a kiderítésére indul. Na most ugye a szerkesztő asszony megemlítette Blutmann László nevét, aki néhány héttel ezelőtt jelent meg ez a könyve, a Rejtélyes tiszaeszlári per, és valóban a jó értelemben vett jogász módszerével elemzi végig az eseményeket, és dönt meg számos kézenfekvő igazságnak hitt tényállást, mert ennek könyvben, írásműben nem a Blutmann László könyve az alapkönyve, hanem a korabeli időben a védelmet ellátó, vagy a védelmet vezető Ötvös Károly, a Nagy Per című könyve, amely olyan erejű, olyan elképesztően meggyőző érvelésű könyv mind a mai napig, hogy aki ezt a könyvet elolvassa, aki ennek a könyvnek a hatása alá kerül, az egész egyszerűen nem tudja az eseményeket másként elképzelni, mint ahogy azt Ötvös Károly leírta.
Mikori ez a könyv?
Ez a könyv, kérem szépen, megmutatom, és még attól is óvom, hogy valaki erősen ránézzen, mert ugye 1903-ban jelent meg, és ugye a könyv ritkaságaim közé tartozik, tehát nagyon-nagyon-nagyon féltem. Egyébként tudomásom szerint 2010 körül egy utánnyomással ismét megjelent. Én azzal a példánnyal nem rendelkeztem, én ragaszkodom a 19. század végi, 20. század elejé kiadáshoz.
Nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt a könyvet behoztam, hiszen itt több mint 100 éves könyvről beszélünk.
Hát ugye a rádiós műfaj nem teszi lehetővé, hogy a hallgatók számára megmutassuk, hogy egyébként egy nagyon jó állapotban lévő és a mai napig forgatható könyv nem esett szét, rendesen össze volt kötve annak idején. Tehát ez egy nagyon nagy erejű mű, sajnos a tévedéseiben is nagyon nagy erejű. Tehát nagyon komoly tudásra és elhatározásra van szükség, hogy egyes megállapításaival valaki vitába szállja. Magyarországon. Hát Blutmann László, a Szegedi Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszékének vezetője, vette magának a bátorságot, és megírta ezt a rejtélyes Tisza Eszlári Pert, mert egyébként magának a Tisza Eszlári Pernek hatalmas irodalma van, tehát könyvtárnyi irodalma van, eligazodni is nehéz rajta. Na most, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, én tulajdonképpen fő ajánlatként, ugye a mai napra a Tutajosok című filmet ajánlottam, azon egyszerű oknál fogva, mert ezeknek az írásműveknek az áttanulmányozása és megértelmezése nagyon sok vonatkozásban történészi, jogászi szakismereteket igényel. A Tutajosok című film viszont egy annyira jó film, annyira a közönségnek készült film, néha az érzelmekkel is nagyon ügyesen játszó film, amely ezt az egész történetet egy más szárról, egy másik érdekes szárról mutatja be, hihetetlenül meggyőző, viszonylag hosszú film, több mint 2 órás film, amely tudomásom szerint a mai napig a YouTube-on megtekinthető, de ugye, mert hogyha egyszer valami kap egy érdekes, furcsa úgynevezett gellert, akkor az több évszázad múlva is újra és újra előfordul. Tudniillik. A Tutajosok című filmnek a rendezője Elek Judit, aki egy nagyon kiváló idős hölgy, nem olyan nagyon régen kiadta az általa és Nádas Péter által írt forgatókönyvet, illetőleg azokat a dokumentumokat, amelyeket a film 1989-es bemutatójával kapcsolatban még megőrzött.
Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk az ajánló műsort dr. Téglás Péterrel, és itt a szünetben éppen arról beszéltünk, hogy egy kicsit segítünk a hallgatóknak eligazodni, hiszen 2 könyv és egy filmajánló is van, és egy nagyon bonyolult pernek a feldolgozásáról van szó. Melyik áll a legközelebb a valósághoz, hogyha a hallgató tisztába akar kerülni, hogy na mi is történt akkor ott?
Én nem ennek alapján választanám ki, a melyik áll közelebb a valósághoz. Én úgy gondolom, hogy a Jóisten megbüntette az embereket és ezen belül az igazságszolgáltatásban dolgozó jogászokat azzal, hogy időnként vannak olyan bűnügyek, amelyeknek képtelenek vagyunk a megoldását megtalálni. Magyarul képtelenek vagyunk az igazságot kideríteni. Solymosi Eszter eltűnése és halála azok közé tartozik, amelynek a mai napig nem ismerjük a megoldását.
Azt viszont ismerjük, hogy mi nem történt, és ugye ezt tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos tudás, ha már azt tudjuk, hogy mi nem történt, tehát a zsidók nem ölték meg, nem fogták föl a vérét, és nem keverték a pászkába.
Hát ez egy butaság, hát ez nyilvánvalóan így semmiképpen nem történhetett. Nem akarok elmélyülni a dolog kriminalisztikai vonatkozásában, mert Blutmann László ezt megtette, és egy nagyon-nagyon friss, új néző szempontból tette meg, ami lehetséges, hogy majd sokak számára nem tetsző dolog, de érdemes volna ezen vitatkozni. De beszéljünk a Tutajosok című filmről. Tudnilik, egy rendkívül érdekes, eleven szempontból közelítette meg Elek Judit az egész eseménysort. Tudnilik, visszatérve a perhez, ebben a perben vádlottak voltak az úgynevezett tutajosok is, mert az események után nem sokkal, néhány héttel találtak egy hullát a Tiszában, Tiszadada környékén. Ezt a női hullát a tutajosok fogták ki, azok a tutajosok, akik Máramaros környékéről, Galícia környékéről származnak, egy nagyon színes vallási és etnikai összetételű népcsoportról van szó. Ezek a tutajosok között volt zsidó, volt ruszin, volt magyar, és ezeket a tutajosokat egyszer csak azzal vádolt a hatóság, hogy az a tetem, amit ők kifogtak Tiszadadánál, azt ők csempészték oda, hozták magukkal a tutajukkal. Egyébként a tutaj az arra szolgál, ugye, hogy fakitermelés folyik az egyébként gyönyörű szépségű Máramaros környékén, ezt tutajjá ácsolják össze, leviszik Szegedre, és ott épületfának eladják, tehát ennek az egész tevékenységnek ez az értelme. Ez egy nagyon kemény munka, ez egy nagyon-nagyon komoly férfias munka, és ezeket a szerencsétleneket egyszer csak elkezdik vádolni azzal, hogy oda csempésztek egy női hullát, és ezen a női hullán nincs átvágva a nyak. Egyébként a női hullán Solymosi Eszter felismerhető ruhadarabjai vannak. ennek a hullának a kezére oda van kötve egy batyú, amiben benne van a részgálic, és benne van a koromfesték, holott több mint egy hónappal, vagy két hónappal később kerül elő, és még értékelhető állapotban van a tetem. Na most aztán fölmerül a nagy kérdés, hogy ez a tetem Solymosi Eszter teteme, vagy nem Solymosi Eszter teteme. A bíróságok és a bűnügyi vizsgálat arra megállapításra jutott, Eötvös Károly minden törekvése ellenére, hogy nem Solymosi Eszter teteme, de hogy arra az idegen tetemre Solymosi Eszter ruházata hogyan került, azt nem lehet tudni, erre készítettek egy koncepciót, hogy hát valamiféle zsidó hatalom megvesztegette ezeket a tutajosokat, azok fölöltöztettek egy valahonnan szerzett női hullát, és akkor utána a hatóságok órához odadugták. Nézzétek meg, hát nem lehetett, hogy Solymosi Eszternek átvágták a nyakát, hisz itt van a teteme, és teljesen épp, semmiféle külsérelmi nyom rajta nincs. A film erről szól, azokról a meglehetősen brutális vizsgálati módszerekről, kínzásokról, ahogy a hatóság próbálja rákényszeríteni ezeket a tutajosokat a beismerő vallomásra, és ahogy ez lenni szokott, vannak erősebbek, és vannak gyengébbek, a gyengébbek meghajolnak a fizikai erőszak előtt, az erősebbek pedig kiállnak mindenféle szörnyűséges kínzást, és nem hajlandóak önmagukra terhelő vallomást tenni.
A történetben, mielőtt teljesen elveszünk, ebbe kezdtük az ajánlót, hogy tulajdonképpen az akkori magyar bíróságot dicséret illeti, hogy egy kicsit megnyugodjon a lelkünk.
Nem csak az ügyészség és a bíróság nagyon távolságtartó módon állt ehhez a történethez. Tehát, ha már vádat emeltek, lehet vitatkozni arról is, ez egy jogi szempont, ezzel nem akarom hallgatókat terhelni, lehet azon a korabeli eljárási szabályok, amelyek hát Isten igazából nem is voltak írott eljárási szabályok, lehet vitatkozni azon, hogy volt-e alap a vádemelésre, volt-e alap a vádhatározatra, de azon nem lehet vitatkozni, hogy a nyíregyházi törvényszék, aki ebben az ügyben eljárt, rendkívül pártatlanul járt el, nagyon jól mutatja be a film. Egy magyar színész, akinek nem tudom a nevét, a stáblistában nyilvánvalóan megtalálható, rendkívül pártatlanul védelmi és a vád részéről érkező bizonyítási indítványoknak eleget tevő döntést hozott, a tanukat elfogulatlanul hallgatta ki, megfenyítette azt a csendbiztos, akkor még nem volt csendőrség és nem volt bűnügyi rendőrség, csendbiztos, aki bizonyítható módon bántalmazta a foglyokat. Első fokon egy nagyon meggyőző indokolással meghozta a felmentőítéletet, és ezt olyan jogászi pontossággal tette, hogy a másodfokon eljáró királyi tábla Budapesten lényegében helyben hagyta, némely vonatkozásban kiegészítette ezt az ítéletet, majd harmadfokon pedig a királyi kúria, tehát a legmagasabb bírói fórum is helybe hagyta az ítéletet. Tehát a magyar államot, a korabeli magyar jogásságot, a korabeli királyi ügyészséget csak dicséret illeti.
Itt hagyjuk abba, hiszen ez egy nagyon-nagyon nehéz történet. Ajánljuk tehát Eötvös Károly 1903-as könyvét, a Nagypert, Blutmann László friss könyvét, egy szegedi kutatókönyvét, a Rejtélyes Tisza eszlári pert, illetve a Tutajosok című filmet 1989-ből. Dr. Téglás Péter ajánlóját hallották.
Köszönöm szépen.